Szerintem ez a felvételesdi, kiszivárogtatósdi, stb. Ez ki fog kopni a politikából, és én azt gondolom, hogy 2026-os választás előtt szerintem nem ez lesz az igazán meghatározó.
A közösségi média könnyű elérhetősége, etikai és tartalmi ellenőrizetlensége miatt új fogalmat kellett megtanulnunk, és új következményekkel kellett szembenéznünk az elmúlt években. Az álhírek, a dezinformáció terjedése több oldalról is fenyegetést jelent, valóságérzetünk, a források hitelessége, a morális mértéktartás, de még a hatalom gyakorlása, megszerzése és megőrzése oldaláról is. Ez a Dezinformáció hatalma, a Political Capital és a Szabad Európa podcast sorozata.
Ez itt a Dezinformáció hatalma, Krekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával, én pedig Benyó Rita vagyok. Szia, Péter!
Szia, Rita!
És hát aktualitását adja az elmúlt hetek magyarországi történései a beszélgetésünknek, mert hogy tényleg nincsen olyan nap szinte, hogy valamilyen hangfelvétel ne jelenne meg, ami vagy lehallgatott, vagy egymás közt felvett, vagy mesterséges intelligenciával generált, vagy csak összevágott. Ezt nagyon nehéz ma eldönteni, hogy melyik. Nyilván védekezésként is egyre több ilyet használnak, ha megjelenik egy hangfelvétel. Hogyan tudjuk, kezdjük akkor ezzel, hogyan tudjuk egyáltalán eldönteni politikafogyasztóként, hogy mi a valóság, mi az, ami igaz, és mi az, ami pedig egy generált álvalóság?
Igen, ez tényleg most nagyon aktuálissá vált ez a probléma, és nem szeretek abba a pózba tetszelegni, hogy jaj, de régen megmondtam én ezt már itt meg ott, de pont egyébként erről a jelenségről a könyvemben, annak idején Tömegparanoia 2.0-ban írtam, és ott pont azt fogalmazta meg ennek kapcsán, hogy egy olyan időszak elé nézünk, amikor igazából egy hangfelvételről tényleg lehet, hogy nem lehet eldönteni, hogy hamisított-e vagy sem. És mit látunk majd, hogy a hagyományos eszközökkel az újságírók megpróbálnak utána menni, hogy igaz-e vagy sem, és feltételezzük ezen a ponton azt, hogy meg akarják tudni az igazságot az újságírók, vagy fókuszáljunk azokra az újságírókra, akik az igazság felderítésében érdekeltek, és megkérdeznek egy szakértőt, aki vagy azt mondja, hogy ez hamisítvány, vagy azt mondja, hogy ez valódi. És nagyjából ezt látjuk most például a Magyar Péter felvételek kapcsán. Én azt hiszem, hogy most egy olyan időpontban vagyunk, amikor talán legnehezebb azt megmondani valamiről, hogy valódi-e vagy sem. És a Lakmuszon volt például egy jó cikk azzal kapcsolatban, hogy tudjuk azt megállapítani ezekről a hangfelvételekről, hogy valódiak-e vagy sem. És hát sajnos elég kiábrándító a konklúzió maga, és így a kicsit a semmit mondásnak a veszélyes, ingoványos talajára tévedek, de hogy mert az a konklúzió, hogy per pillanat nem nagyon lehet megmondani. Azok az eszközök, amelyek kianalizálják a hangfelvételeket, és megmondják róluk, hogy igazak-e vagy sem, azok között is elég nagy eltérés van abban, hogy mit mondanak ezekről a szövegekről, amiben egyébként nyilván benne van, hogy egy részük valóban úgy tűnik, hogy manipulált. És vannak olyan eszközök, amiket egyébként az újságírók, anélkül, hogy nagyon komoly technológiai képességek birtokában lennének is, azért felfedezhetnek, és mondjuk ilyen volt, amikor az egyik hangfelvételen egy olyan éttermi zaj hallatszott ki, például, amelyik a YouTube-ról meghallgatható, és akkor lehet azt tudni, hogy melyik pillanatban kik hogy röhögnek rajta, stb. Mivel hogy ez mind része a felvételnek, és ez nyilván a manipuláció jele. De hogy én azt gondolom, hogy most egy kicsit könnyebb előállítani deepfake-eket, tehát olyan hiperrealisztikus, új audiovizuális tartalmakat, amelyek valóságosnak tűnnek, de valójában nem azok, mint azokat kimutatni, detektálni, de szerintem ez egy átmeneti ilyen technológiai gap, ami szerintem amit valószínűleg az el felül fog írni, hogy amit nagyon könnyű előállítani, hamisítványt, azt általában nagyon könnyű felderíteni is. Tehát, hogy nekem az optimista forgatókönyvem az lenne, hogy pár év múlva szerintem a böngészőnkben, meg a közösségi média oldalakon, stb. Azért elég jó deepfake detektorok lesznek ahhoz, hogy elég nagy valószínűséggel meg tudjuk azt mondani, hogy egy felvétel valódi e vagy igaz. Per pillanat nagyon nehéz erről mit mondani, és hát ilyenkor elég, tudom, hogy ez nem tűnik egy nagyon erős állításnak, de hogy arra kell hagyatkoznunk, hogyha meghallgatjuk ezeket a felvételeket, akkor el tudjuk-e képzelni, életszerű-e az, hogy ezt valaki elmondta. Attól még nem biztos, hogy igaz, de lehet, hogy igaz. Egyébként meg, hogy fontos-e, hogy mi hangzott el ezeken. Tehát, hogy nagyon sokszor azon rágódunk a felvételek kapcsán, hogy ezek a felvételek elhangzottak-e, hamisítványok-e, nem, és sokszor ez háttérbe szorítja a tartalmat. Ha van egy kiszivárgott hangfelvétel, akkor önmagában a hangfelvétel kiszivárgásának a ténye az azt sejteti, hogy ebben valami hatalmas titok rejlik, ami egyáltalán nem biztos, hogy igaz. Tehát itt nagyon lényeges szerintem az, hogy feltegyük azt a kérdést, hogy és ha igaz, és ha nem igaz, akkor az egyikből a másikból igazából valójában mi következik, mert itt ezeknél a hangfelvételeknél szerintem ez egy releváns kérdés.
Na és akkor beszéljünk is most kicsit konkrétan erről. Ugye pont a Magyar Péter hangfelvételek az derül ki, és azt is mondják pártársai, hogy hát így beszél velünk zárt ajtók mögött, minket nem lep meg, hogyha ilyen hangfelvétel van, ami egyébként azt erősíti, hogy ez nem egy AI által generált hangfelvétel, hanem lehet, hogy valóság.
Vagy részleteiben az.
De igen. Hogy amikor ennyire sok, és akkor erről beszélünk, amikor ennyire sok naponta kijön valakiről egy hangfelvétel, ami ráadásul mondjuk nem egy korrupciós botrányt leplez le, nem bűncselekményt leplez le, hanem alapvetően az ember habitusáról szól, hogy viszonyul a kollégáihoz, hogy viszonyul a szavazóihoz, hogy viszonyul a nőkhöz. Erről szól inkább magánéleti, személyes figurát lerajzoló hangfelvételek. Ez mennyire szól bele általában magába a politikusi karakterbe, mennyire befolyásolja a választót, hogy mit tud meg a magánemberről, és mit tud meg egy politikusról?
Ez nagyon fontos kérdés, ebbe szerintem annyiban nem lehet általánosat mondani, hogy változnak ezzel kapcsolatban normák, és szerintem változott ezt illetően a magyar társadalom is. Uh-huh. Ahol most tartunk, hogy most ne ilyen történeti fejtegetésekbe menjünk bele, bár lehet, hogy érdemes pár korábbi példát is megvizsgálni ezen a szemüvegen keresztül, de hogy most annyira törzsies és polarizáltá vált a magyar közélet, hogy szerintem ott tartunk, hogyha egyébként kiderül egy ilyen hangfelvétel, hogy egyértelműen igaz, az se feltétlenül sokat módosít a párt preferenciákon. Aki fideszes, az eddig is gyűlölte Magyar Pétert, és most is fogja, lehet, hogy ezután egy picit még jobban, és ezek a felvételek még jobban megerősítik abban, hogy ez az indulata, ez jogos. Aki pedig elkötelezett Tisza szavazó, vagy nem elkötelezett, de inkább Tisza szavazó, ami most az ellenzéki oldal, ugyebár nagyon túlnyomó többségére igaz, az pedig vagy azt fogja mondani, hogy hamisítvány, nem igaz, kamu az egész, vagy azt fogja mondani, hogy nem érdekel.
Beáraszta.
Mert beáraszta, mert azt gondolja, hogy egyébként ő egyáltalán mindenben ért egyet Magyar Péterrel és a Tisza párttal, de még így is ő a legkompetensebb kihívója Orbán Viktornak. Tehát egy ilyen közegben, és akkor marad egy csoport, akiket mindig ilyen kicsit degradálóan szoktunk körülírni, de alapvetően ők azok, akik általában a választásokat eldöntik, tehát végülis vagy a demokrácia letéteményesei, a bizonytalan választók, akiknek a preferenciáit ez elvileg jobban befolyásolja. Szerintem elérkeztünk egy olyan időszakba, amikor, és pont ehhez ad hozzá ez az egész deepfake problematika, amikor pont annyi homályos, meg bizonytalan elem van azzal kapcsolatban, hogy ezek igazak-e vagy nem igazak, hogy az emberek inkább legyintenek, és nem hallgatják meg, nem figyelik. Elkerüli a figyelmeket. Tehát, hogy szerintem ott tartunk, hogy lehet, hogy hangfelvételek a jövőben nem fognak tudni politikusi karriereken módosítani, se pozitív irányba, se negatív irányba.
No, de hogyha ez így van, és ezt nyilván nem csak mi tudjuk így végig gondolni, hanem az ilyen-olyan politikai műhelyekben, ahol közreadják, megtámogatják, akár elkészítik ezeket a hangfelvételeket, nyilván szintén tudják. Akkor minek csinálják?
Ez jó kérdés, ez nagyon-nagyon jó kérdés, mert itt, tehát amit biztosan tudunk állítani, az az, hogy ezek a hangfelvételek egyes elemeiben biztos, hogy manipuláltak. Ők valószínűleg jelentős részük a felvételeknek az valós párbeszédeken, akkor csak össze van vágva.
Tehát ezt akartam kérdezni, hogy a manipuláció hamis. Az annyit is jelent, hogy mondjuk ki vannak vágva részek, egymás mellé vannak toldva, nem egymás mellett elhangzó mondatok.
Igen, ez itt nagyon egyértelműnek tűnik, de mondjam, vegyük csak ezt a nagyon vegy tiszta példát, hogy a YouTube-ról letöltött a háttér a hang hallatszik egy felvételen, aminek alapján feltételezhetjük, hogy nem csak a hallgató élmény javítása szempontjában rakták ezt alá, hanem akkor más pontjaiba is belenyúltak a felvételeknek. Tehát, hogy ez biztos, hogy ezekben van. Életszerűtlen szerintem azt feltételezni, hogy az a propagandagépezet, ami egyébként forint 10 milliárdokat költ kampányonként arra, hogy online meg offline a kormány aktuális ellenségeit lejárassa, és ugyebár tudjuk azt, hogy online milyen sok hirdetést elköltött a Fidesz Magyar Péter lejáratására. Tehát életszerűtlen azt gondolni, hogy ez a propagandagépezet ne élne a technológia adta lehetőségekkel. Igen ám, csak nem arról van ez szó, hogy itt összetalálkozik egy post-truth logika, amit egyébként, egy valóságon túli logika, amit egyébként a kormányzati kommunikáció nagyon sokszor képvisel, amiben arról van szó, hogy mindenki hazudik, nem tudhatjuk, mi az igaz, és az ember úgy kicsit elvész a narratívákban, nincs, aki ugyebár, aki független újságírónak mondja magát, az ellenzéki újságíró. Aki független szakértőnek mondja magát, az ellenzéki szakértő. Nincsen független, nincsen tény, stb. Szóval egy post-truth logikába egyszer csak beemelnek egy olyan elemet, ami egy az egyben egy klasszikus politika felfogáshoz kapcsolódik. Egy olyan politika felfogáshoz, ahol az igazság fontos. Ahol ha valaki mond valamit egy felvételen, akkor abba bele lehet bukni. Hát nem ezt a korszakot éljük szerintem. Tehát, hogy én itt egy kicsit úgy látom, hogy ha ezeket feltételezzük, és hát ez nem egy nagyon, merész feltételezés, hogy tényleg a propaganda gépezet előállításának ebbe szerepe volt, akkor itt valahogy, mintha az egyik lábával a másikba belebotlana ez a gépezet, mert hogy pont az a világnézet, amit terjeszt ez az összeesküvés elméleteken, álhírekkel, dezinformációkkal, és bizonytalanságokkal átszőtt ilyen információs világ, ebbe egész egyszer nem illeszthető bele egy olyan logika, hogy na most valaki megmondta a tutét, és akkor ezáltal tudjuk, hogy milyen, és persze itt el lehet mondani, hogy az emberek nem következetesen gondolkodnak, mondhatják egyik pillanatban azt, hogy nincsenek tények, a másik pillanatban meg, ami nekik tetszik, akkor azt a legfont, vagy ami nekik ki láthatnak valamit nagyon tényszerűnek, de én azt gondolom, hogy ennek alapján szerintem nagyon csekély hatása lesz, és nyilván még azt is gondolom, hogy talán vissza is üthet.
Lehet-e ebben az egészben egy olyan logika, hogy egyrészt a zaj is jó, mert hogy az elfed sok mindent, hogyha túl nagy a zaj. Lehet-e benne olyan logika, hogy hogyha ekkora zaj van, akkor majd, hogyha esetleg róluk jön hangfelvétel, ahhoz is már úgy viszonyul mindenki, hogy ja, hát volt itt is, ott is, ezek vannak, ezeket gyártják. A harmadik pedig lehet-e az mögötte, hogy így legalább addig se tud Magyar Péter pártépítéssel, programalkotással, valódi politikai munkával foglalkozni, amíg ez elviszi bizonyos mennyiségű energiáikat.
Persze, biztos, hogy van benne ilyen. Tehát, hogy az, hogy a Fidesz diktálja a közéletnek a tempóját, menetét, témáit, abban szerintem ez hozott egyfajta fordulatot, mert korábban azért, mintha ezek alól egy kicsit kicsúszott volna Magyar Péter személye meg a Tisza párt, és most azt látjuk, hogy a független médiában is alapvetően ez az egyik legfontosabb téma, hogy akkor mi igazak-e, nem igazak, mik hangzottak el, a kollégák mit gondolnak róla, az érintettek, mit gondolnak róla az újságírók, stb. Tehát, hogy ez ebből a szempontból nyilván fontos, és igen, én is azt gondolom, hogy ez annyiban egy ilyen előfutára talán fontos más, és lehet, hogy ennél sokkal lényegesebb politikai botrányoknak, hogyha egy kicsit kiöljük a sajtóból, meg a közvéleményből azt az igényt, vagy hogy mondjam, azt a fajta ilyen meggyőződést, hogy kideríthető valamiről, hogy igaz-e vagy sem, csak jó eszközök kellenek hozzá, akkor ez biztos, hogy egy a jelen helyzetben inkább a kormány oldalt segíti. És persze az is igaz, hogy ez is egy támadás, amivel foglalkoznia kell egyébként az ellenzék vezetőinek, és hogy ami ebből a szempontból szerintem fontos lehet, hogy a kutatások szerint a kompetencia az, amiben azért továbbra is van a választók szemében azért egy nagy szakadék a Fidesz és Orbán Viktor és Magyar Péter között, és most nem menjünk bele abba, hogy ez mennyire indokolt, meg stb., hanem csak, hogy egy ilyen létezik, és szerintem azok a felvételek, amelyek valahogy ezt a fajta, vagy kreált felvételek, amelyek ezt a fajta komolytalanságot, vagy komolytalan imást erősítik, azok ebből a szempontból nem kedvezőek. És én azt gondolom, hogy ebben lehet, hogy a magyar választók egy kicsit ilyen konzervatívabbak, hogy ők a komoly, meglett férfi embereket szeretik a politikában, akik megmondják a bölcs dolgokat, de nem beszélnek össze-vissza mindenfélét, és ebből a szempontból lehet, hogy van egy karaktergyilkos az erős, de hogy lehet, hogy egy ilyen
Lassú erózióhoz
hozzájárulhat, amihez szerintem nyilván politikai hiperaktivitás maga is hozzájárulhat.
Ugyanakkor mindezen, csak hogy akkor hadd legyek én most az ördögügyvédje, mennyire változtatott maga a Trump jelenség, aki viszont meg pont ez, hogy azért ezeket a politikusi szerepeket felülírja, és miközben Orbán Viktor a régi iskola ilyen szempontból, amit mondasz, de közben meg mégiscsak a szövetségese, és hát most példamutatója, vagy példaképe az is egy kérdés, de ugye miatt nyilván a magyar politikában is az egész Trump jelenség, Trumpista hozzáállás talán begyűrűzött. Ez a választóba is átgyűrűzik-e?
Na, ez nagyon jó kérdés, és igen, tényleg azért kérdés, mert azt tapasztaljuk, hogy átalakul a nyilvánosságnak, a politikának a szerkezete megváltozik, a választók igénye a politikához megváltozik, az, hogy mennyire tartják az igazságot fontosnak, stb. De hogy mi már egy átalakulás közepén vagyunk, ezért nagyon nehéz azt megmondani, hogy ebben a pillanatban pontosan kire, melyik logika érvényes, a régi logika, vagy az új logika, és hogy ha ezt először Magyar Péterrel alkalmazzuk, akkor szerintem ott biztos elmondható, hogy ő abból a szempontból a választói számára szerintem egy kicsit Trumpi jelenség volt már eddig is, hogy Trumpról mondták azt ilyen különböző politikai kommentátorok, hogy a szavazói általában a jelenséget komolyan veszik, de a mondatait nem feltétlenül. Tehát, hogy magyarán, hogyha mond olyan dolgokat, amin a liberális média mindig kiakadt, hogy úristen, mekkora a botrány, azokra ők csak legyintenek, hogy ezt úgyse gondolta komolyan, de magát a jelenséget komolyan veszik, a Trump ellenes szavazók pedig fordítva, a mondatait komolyan veszik, a hülyeségeket, amit mond, de magát a jelenséget pedig nem. És szerintem itt Magyar Péter esetében is van egy ilyen helyzet, és eddig azt látjuk, hogy igazából nem volt olyan botrány, ami fogott volna rajta. Tehát van egy, ráadásul egy ilyen, igen, hogy más amerikai jelenséget is beemeljünk, de egy ilyen teflon jellege, tehát hogy nem, amit Ronald Reaganre mondtak még annak idején, nem ég rá semmi. És hogy ebből a szempontból szerintem Magyar Péter egy kedvezményezettje volt eddig ennek az igazságon túli logikának egy kicsit, mert ez arról is szól, hogy taktikusan a szavazók ignorálnak bizonyos dolgokat, amik nekik kellemetlenek. De közben azt is látjuk, hogy igen, a kormány is próbál erre építeni, erre a logikára. Most beemeltek ugyebár egy olyan kampányelemet, ami ezzel ellentétes, de azt pontosan látjuk egyébként, hogy a Fidesz kommunikációs gépezete stílusa egyébként tehát nem igaz, hogy csak a magyarok hatnak az amerikaiakra, hanem egyre inkább trumposodik. És egyre egyre inkább másolják ezeket az eszközöket. Tehát én arra számítok, hogy itt egy olyan kampányt látunk majd 2026-ban, amely mind a két oldalon azért egy kicsit ilyen igazságon túli lesz, és azért azt is el lehet mondani, hogy persze nagyon sokat beszélünk itt a kormányzati propagandáról, de hát azért Magyar Péternek is voltak bőven fektsekelhető állításai, amelyek egyébként fennakadtak a szűrőn, tehát hogy nem volt valóság alapjuk. Én azt gondolom, hogy egy ilyen időszak fele haladunk, de ez meg csak megint azt támasztja alá, hogy valószínűleg nagyon sok hangfelvételt fogunk hallani egyébként a választási kampányban, de lehet, hogy ezeknek a szerepe már jóval csekélyebb lesz, mint korábban.
Mennyire segíti nekünk azt, hogy lássuk előre, hogy hogyan fogunk rá reagálni, vagy hogyan hathat a kampányra, hogy azért találkoztunk már ilyennel, találkoztunk a szlovák kampányban, találkoztunk Nagy-Britániában ezzel az elmúlt egy-másfél évben. Kicsit helyezd is el a hallgatókat, hogy mik is voltak ezek a botrányok, és hogy mire engednek következtetni, hogy hogyan hat ez, vagy legalábbis ott hogyan hatott, és ebből le tudunk-e vonni valami általánosabbat.
Igen, azt látjuk, hogy vannak olyan esetek az elmúlt években, amikor egyértelműen deepfake-eket, tehát hogy bizonyíthatóan és teljes bizonyossággal hamisított, vagy nem is hamisított, előállított, ugye bár ilyen...
Tehát nem is hamisított, hanem generált.
Generált, köszönöm, hang- meg képfelvételeket közöltek, amelyekről feltételezzük. De nem biztos, ez a feltételezés helyes, hogy hatottak a választási eredményekre. És a legközelebbi és legtriviálisabb példa az legutóbbi szlovák parlamenti választás, amikor Mihály Simecska, a Progresszív Szlovákia vezetője, aki ugyebár Fico kihívója volt a választáson, róla került ki egy olyan idézőes hangfelvétel, ez egyértelműen kiderült, hogy nem igaz. Ráadásul a kampánycsendben, mert Szlovákiában még van kampánycsend, amiben ő egy újságíróval beszélve azt ígérte, hogy duplájára emelik a sör árát, hogy ezzel visszaszorítsák az alkoholfogyasztást, és a feltételezések szerint ez sok szlovák választóra hathatott, akik ettől a lehetőségtől eléggé megijedtek, és voltak más generált kamu felvételek is, amelyekben például Csaputova elnök és szintén Simecska beszéltek arról, hogy hogyan kell a választásokat elcsalni, meg szavazatokat venni, stb. Ezekről kiderült, hogy nem igaz. Ezek miatt nyerte Robert Fico? Nem tudjuk. Őszintén szóval, és azért sokszor azt látjuk, hogy ezeket a jelenséget nagyon felkapja a média, és lehet, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonít nekik. Mondok egy másik példát. Törökországban volt a legutóbbi szintén idei elnökválasztáson az az eset, amikor Erdogan kihívója egy olyan deepfake felvételen szerepelt, bocsánat, ez tavaly volt, egy olyan deepfake felvételen szerepelt, amiben kurdterroristák gyűrűjében állt, és ott tartott valami kampánybeszédet, tehát rárakták a fejét gyakorlatilag, tehát ez egy nagyon olcsó hamisítvány volt. Erdogan elnök a választási kampányban ezt mutogatta, ezt a felvételt, és amikor megkérdezték az újságírók, hogy igaz-e, azt mondta, hogy igaz. Emiatt nyerte Erdogan elnök. Nem tudjuk. És volt olyan eset például Nagy-Britanniában, amikor a választási kampány előtt kijött egy olyan felvétel, még jóval a választási kampány előtt, amiben az akkori ellenzéki vezető, most már miniszterelnök, a brit munkáspárt vezetője, ugyebár a saját szavazóit és a saját munkatársait nagyon degradáló.
Ez hasonló a Magyar Péteres hangfelvételekre.
Igen, pontosan. Azért. És ő megnyerte a választást. Tehát, hogy én egyelőre nem látok egyértelmű okokozatot a között, hogy valaki ellen használják a deepfake-et és választást veszít mindenféleképpen. És azt is látjuk, és amikor ilyen nagy dezinformációs boom van, és csak így jegyzetszerűen hármat említenék, ilyen volt a Covid, ilyen volt az orosz invázió Ukrajna ellen, és ilyen volt a közel-keleti konfliktus, akkor nincs szükség deepfake-ekre. Akkor az úgynevezett cheap fake-ek, az ilyen olcsó hamisítványok, a paintben megszerkesztett kamu fotók, vagy az 5 évvel ezelőtti felvételek, amelyeket kontextusból kiragadva és aktuálisnak bemutatva mutatnak most be, azok tarolnak hatalmasat. Tehát az a helyzet, hogy szerintem azért nem kell annyira félni a deepfake-ektől, mert azok nélkül is elég nagy a probléma. Tehát nem a deepfake az alap probléma, mert ilyen hamisítványok nélkül is a dezinformáció el tudja uralni, le tudja uralni a politikai közbeszédet, ahogy ezt látjuk egyébként az Egyesült Államokban, látjuk Magyarországon, és látjuk több más országban is, és mondjuk Szlovákiában meg Törökországban sem ezek a legnagyobb problémák, hogyha a dezinformációról beszélünk, hanem egyébként az, hogy vannak politikusok, akik egyébként teljes, igen, szavazótáborok gondolkodását tudják álhírekkel, dezinformációval módosítani. Tehát, hogy én mindennel, tehát, hogy azzal együtt, hogy ne gondoljuk, hogy ez a jelenség, ez nem fontos, kell róla beszélni. Tényleg fontos, és reméljük azt, hogy ebben jobban fogunk látni, hogy mi az, ami hamis, mi az, ami nem. Ezen gondolkozni kell, de per pillanat szerintem kicsit túl nagy figyelmet fordít erre a média abban a szempontból, hogy a hatása ennek és a jelentősége még egyáltalán nem olyan nagy.
De akkor tegyünk egy kis történeti áttekintést a magyar hanganyagokról, felvételekről, és hogy mi változott, és hogy a választói hozzáállásban vajon mi változott. Ugye, amit legtöbbet mondtak most, hogyha ma szivárognak ki az összedi beszéd, akkor lehet, hogy nem lenne hatása, vagy elüthetné Gyurcsány Ferenc annyival, hogy ez nem is igaz. Ugye itt kérdés, hogy ott mondjuk sokan jelen voltak, tehát, hogy ilyen esetben mi van. De azért van pár olyan sztori, ilyen volt a Bajai videó sztoria, ugye például, vagy ilyen az UDZ érti, amit a mai napig nem látunk teljesen tisztán. Tehát voltak azért nagyobb botrányok, ami vagy lehallgatás, vagy hamisítás, vagy kiszivárogtatás. Mennyiben változott az első kezdetiektől kezdve, de akár visszamehetnénk a Dunagate-ig is, az magyar társadalom hozzáállása a mostani 2024-eshez, és mennyire változott ezeknek a hatása?
Ne... Egyrészt nehéz megmondani, és lehet, hogy ezzel kapcsolatban egyébként kicsit több kutatásra is szükség lenne. Mármint én nem láttam még per pillanat olyan kutatást, de már lassan lehetne csinálni, ami arról szól, hogy igen, hányan hallgatták a Magyar Péterrel kapcsolatos hangfelvételeket, mennyire adnak neki hitelt, mit hallottak róla a médiába, fontosnak tartják, és stb. Én élek a gyaruperrel, hogy ahogy beszéltük, akiket Magyar Péter meg akar szólítani, azok számára ez vagy nem fontos, vagy kamunak tartják. A fideszesek meg kiszámíthatóan igaznak, de az ő gondolkodásukon se nagyon változtat. Az biztos, én azon gondolkoztam idefele jövet, hogy mi volt az utolsó felvétel, aminek volt nagyon komoly hatása a politikusi karrierjének, szerintem a Borkai ügy volt az, amire egyébként pár év múlva megint csak lehet valószínűleg mondani, hogy hát ez egyáltalán nem igaz, és speciál a deepfake-eknek az egyik legtipikusabb felhasználás, ilyen lakossági felhasználás, az a bosszú pornó szokott lenni.
Igen, ugye itt is kérdés, hogyha Borkai nem ismeri el azonnal, hogy igen, ez ő, és nem vallja, igazából ő kért bocsánatot, ő vallotta be, tehát ő maga hitelesítette.
Pontosan, de
a
lehet, hogy tehetett volna máshogy. Igen, én azt gondolom, hogyha ma hangozna el az összödi beszéd, akkor azt is le lehetne tagadni, de az a kérdés is felvetődik, hogy egyébként, hogyha nem lehetne letagadni, akkor lenne ennek olyan hatása, és én azt gondolom, hogy nem. Mert hogy egy ilyen polarizált közegben, hogyha kiderül valakiről az, hogy nagyon furcsát mondott, akkor annak is csak pártos dimenzióba lesz hatása, és kiszámítható hatása. A támogatóit nem érdekli, azokat, akik pedig ellenzik, azokat meg igen, de az meg semmi nem változtat. Tehát szerintem egy olyan irányba haladunk, hogy felvételekkel már valószínűleg egyre nehezebb lejáratni politikusokat, és ezek egyre kevésbé fogják megváltoztatni egyébként a kampányok menetét. És tényleg ebből a szemben persze mondhatjuk, hogy ez szélsőséges példa, de az előbbi kérdésedre visszatérve Donald Trump-al kapcsolatban, tehát emlékezhetünk arra, hogy még 2016-ban volt, hogy ugyebár kiszivárgott egy olyan hangfelvétel, ahol ahol arról értekezett, hogy a női ismerősökkel hogy kell bánni, és hát nem nagyon lovagias módon fogalmazta meg az ezzel kapcsolatos gondolatait, és hát a konzervatív szavazókat, a keresztény konzervatív szavazókat sem érdekelt egyáltalán, hogy ő arról beszélt, hogy hogyan kell igen megragadni a nőket, és miknél fogva, hanem utána elég fegyelmezetten leszavaztak Donald Trumpra, mert ignorálták ezt. Tagadta Donald Trump egy pillanatig is, hogy ez igaz? Nem. Egyáltalán nem, és ennek ellenére megválasztották, tehát hogy szerintem ott tartunk, hogy egy nagyon polarizált közegben, hogyha még valamiről ki is derül, hogy igaz vagy hamis, annak sincs feltétlenül olyan nagy szerepe, vagy legalábbis a vezérek ezt le tudják magukról pergetni.
Ha ez így van, akkor milyen kampányoknak nézhetünk viszont elébe? Tehát ez jelenti-e azt, hogyha mivel nagy a zaj, meg úgyse hat, akkor előtérbe fognak kerülni a régi eszközök, és előtérbe fog kerülni például egy szakpolitikai vita, egy személyes jelenlét, egy országjárás, ezek fogják-e jobban meghatározni, mint a médiatérben zajló folyamatok?
Hát ez nagy fordulat lenne, ez nagyon jó kérdés.
Analógok leszünk-e újra a kampányokba, épp azért, mert nem bízunk meg a digitálisban?
Az biztos szerintem, hogy a hagyományos személyes eszközök, és szerintem ez már régebb óta tart, azért ezek felértékelődtek a kampányokba, és vannak ezzel kapcsolatos vizsgálatok egyébként, hogy például ugyebár ahol Orbán Viktor megfordult mondjuk az országjárása során, meg a kampányok idején, meg egyébként Magyar Péter is, ott azért az érezhetően hatással van a választási eredményekre, tehát kis települési szinten is mérhető módon. És szerintem ennek megnő a szerepe, de ugyanakkor én azért arra számítok, hogy tehát szelektív ez a fajta ilyen elbizonytalanodás, hogy akinek erős a párt preferenciája, az továbbra is olvas majd híreket, hogy amit szeretne, azt elhiszi, amit nem szeretne, azt nem hiszel. És ennek megfelelően ad majd hitelt, újságíróknak, hogyha egy adott újságíró rosszat ír az ő szeretett pártvezetőjéről, akkor abban a pillanatban ő a másik oldal propagandistájává válik. És látjuk ennek a mozgását. Szerintem az lesz a legérdekesebb kérdés, és mondom, ezt ebben nem akarok most nagyon biztosat mondani, de hogy a bizonytalan szavazóknak hogy változik ez a fajta, tehát az információ feldolgozása, hogyan a média fogyasztása, a valósághoz való viszonya, és rájuk mi az, ami inkább hat, mert én ott érzékelem azt egyelőre, hogy van inkább egy a politikától való elfordulás, de hogyha van egy ilyen politikától való elfordulás, akkor viszont abban igazad van, hogy semmi, amit bevetnek, annak nincsen nagyon komoly hatása. Szóval szerintem ezt ezen a ponton igazából nem nagyon lehet megmondani. Az eddig egyébként úgy tűnt, hogy a valóság, tehát hogy a nyilvánosságnak ezt a szerkezetváltozását a Fidesz jobban érti, mint az ellenzéki szereplők. Szerintem ez Magyar Péterrel valamennyire változott. És hogy hangzottak el ugyebár olyan mondatok itt a hangfelvételen, amelyek az újságírókra nézve nem nagyon hízelgőek. De hogy ha ezt egy kicsit tágabb kontextusba helyezünk, és megint kinézünk Magyarországról, akkor hát pont azt láttuk egyébként most az amerikai elnökválasztási kampányban, hogy a végül sikeresnek bizonyult Donald Trump kampány, az nem a hagyományos újságírókhoz ment, meg nem oda küldte az elnökjelöltet, hogy adjon hosszú interjúkat az esti tévéműsorokba, hanem influencerekhez ment. Olyan influencerekhez, akik lehet, hogy kisebb csoportokat érnek el összességében nagyon nagyot, de az ő körükben pedig nagyon nagy a nimbuszuk, és mégiscsak egy újfajta logikát képviselnek a médiatérben. És ez bizonyult helyesnek. Én nem tudom azt, hogy egyébként ebbe a valódi, tehát hogy kérdés az, hogy Magyarországon vannak erős valódi influencerek, szerintem vannak, de egyébként ők pedig általában azért nem a kormány oldalhoz vannak becsatornázva, a kormány oldalon áll influencerek vannak.
Hát a Megafon erre volt felépítve. Pontosan. Kérdés, hogy az amennyire nem működött, vagy úgy tűnik, hogy nem működött, és ezért is lett lecsavarva, az újraépíthető-e, vagy átkozmetikázható-e úgy, hogy 2026-tól már működjön?
Egészen pontos, és röviden én azt gondolom, hogy talán a nyilvánosságnak ezt a szerkezetváltozását most Magyar Péter egy kicsit jobban érti, mint a Fidesz, de hát nyilván, hogy mondjam, azért a nehéz fegyverzetet nyilván be fogja vetni, ugyebár a kormány oldal is a választásokon.
Hogyha nem a politikai logikából indulunk ki, és nem a politikában bevetett mesterséges intelligencia által generált tartalmakból, hanem az úgymond civil életből, tehát most pont pár napja én jelentettem is, pedig már a nyilvánosságban megjelent, hogy van ez, és újra visszatér. Én most szembesültem egy olyan videóval, ami úgy tűnik, mintha Friderikusz Sándor és Schwab doktor között zajló interjú lenne. Annyira profin megcsinálva, és arról szól, hogy az orvosok mind hazudnak, és rossz készítményeket, rossz beavatkozásokat adnak. Pedig, hogyha az emberek ezt és ezt az érszűkítő, tágító, nem tudom én mit használnának, akkor boldogan és hosszan élnének. És ez egy olyan generált tartalom, amit én biztos vagyok benne, hogy hát a szüleink korosztálya már eszébe se jut, hogy ilyet le lehet gyártani, és annyira profin meg van csinálva, ráadásul interjú helyzet, tehát nem is egy statikus dolog, ami nagyon arra mutat, minthogyha valóság lenne. Abból tudunk-e következtetni arra, hogy majd hogy fognak a politikai esetleges ilyen tartalmak hatni, hogy ezek hogyan hatnak? Meg tudjuk-e ezek alapján mondani, hogy ki az, aki becsapható könnyebben? Lehet-e, hogy a politikusok már eleve arra fognak lőni, akiket ezekkel a videókkal be lehetett csapni?
Ezek nagyon jó kérdések, és igen, ez egy új trend, igen, ennek sokan felülnek, hogy pontosan hányan. Ugyebár ez a természet ezeknek, hogy nem tudjuk, mert hogy az online csalásoknak, meg az ilyen kamutermékeknek, ugyebár az a természet, hogy valahova az ember befizet vagy bitcoint, vagy forintot, vagy valamit, aztán két nap múlva az a bankszámla, vagy az a felület már nem létezik. Tehát, hogy nincs arról pontos kimutatásunk, ugyebár, hogy mennyi pénzt tudnak ezzel emberekből kicsalni.
És az áldozatok is sokszor szégyellik, hogy ebbenek felültek.
Szégyellik, vagy azt gondolják, hogy jó üzletet kötöttek, hogyha utána kapnak valamit, mert nagyon sokszor ugyebár nem is kapnak semmit. De igen, ez a becsapásnakban új dimenziókat nyit. Ez nagyon sokszor tényleg már olyan szinten is generált, hogy az, hogy milyen szereplők jelennek meg benne, azokat sokszor a mesterséges intelligencia azonosítja, ugyebár annak alapján, hogy egy adott országban megnézik azt, hogy kik a befolyásos média személyiségek. És igen, ezeknek lehet hatása, vannak arra vonatkozóan kutatások, hogy kik azok, akik ezeknek inkább hajlamosak bedőlni, és igen, egyébként a magasabb életkor, az alacsonyabb iskolázottság, egyébként a kis településen való, tehát ha valaki kis településen lakik, és ami nagyon fontos, hogy ha valaki egyedül lakik, egyedül él, ha valakinek nincs meg az a lehetősége, hogy megkérdezzen valakit, ha valaki magányos, tehát megkérdezzen valakit, hogy bocsánat, ez igaz-e vagy sem, hogy megvitathassa valaki, ha valaki csak be van zárkozva saját gondolataiba, akkor könnyebb becsapni. És szerintem ezzel egyébként, és akkor most rugaszkodjunk el a politikától, mert hogy ebbe talán egyébként mindenki egyetért, szóval ebbe nagyon fontos lenne szerintem több tájékoztató kampány, nagyobb, erősebb felkészítés. Ugyebár erről sincsenek jó kutatásunk, például az unokázásnak milyen sokan dőlnek be, de hát egy személyes, tágabb személyes környezetemből rengeteg ilyen sztorit tudok mondani. És ezek után, hát gondoljuk el, hogy az unokázás milyen egyszerű lesz. Az, hogy valaki felhívja a saját anyukáját, és pénzt kér tőle, eddig ehhez ugyebár valakinek el kellett maszkolni a hangját, most már ez deepfake-kel meg lehet csinálni. Tehát szerintem ez nagyon ijesztő távlatokat nyit, és szerintem én azt gondolom, hogy lehet, hogy a politikát még ezen a ponton alapvetően nem alakítja, de a becsapás hétköznapi módozatait mindenféleképpen, és szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy erre egy kicsit jobban fel legyen készülve maga a politika is, az egészségügy és a lakosság, mert ez tényleg nagyon veszélyes, nagyon olcsón lehet, nagyon meggyőzőnek tűnő dolgokat előállítani. Pár éve még az volt, hogy ugyebár ilyen rossz magyarsággal megírt ilyen fura cikkek, amiben a keresztnév volt elől, utána a vezetéknek, tehát látszott, hogy az egészet beleöntötték valamilyen rossz sablomba, de most már ezeknek szerintem sokkal jobb a minősége, és hát igen, nem akarom az ördögöt a falra festeni, de hát könnyen lehet, hogy téged is fogunk látni majd egy olyan felvételbe, ahol mondjuk, nem tudom, ugyebár a valamilyen új diabétesz elleni csodaszert ajánlasz, amihez nem kell inzulni, meg nem
most
kell...
Most kimondtál egy csomó olyan kulcs szót, amit már érzékelni fog az AI, és ami alapján jó alany az leszünk-e az ilyen tartalmak generálásának. Még egy fontos kérdés, a tech cégeknek és a tech nagyvállalatoknak a felelőssége, beleszólása és hatásköre. Ugye idáig is volt, hogy politikai tartalmat le vagy épp fölcsavartak, hogy nehezebben elérhetővé tettek dolgokat, de mondjuk pont most, amit említettem videó, itt nem úgy tűnik nekem, hogy eltelt két nap, és nem kaptam még például a Facebooktól értesítést, hogy kivizsgálták volna azt, hogy én jelentettem ezt a videót, és hogy annak ez is ez lett a következménye. Hónapok óta látni erről cikkeket, hogy ez van, mégis, még mai napig megjelenik előttem. Ez jelenti-e azt, hogy mivel azért sok mindenben van a tech cégek számára is anyagi haszon, ezért szelektíven fogják ezeket szűrni, korlátozni, és nem bízhatunk abban, hogy majd ők megvédenek minket.
Szerintem, ha nagyon jó hiszeműek vagyunk, akkor feltételezhetjük azt, hogy nem elég jók az algoritmusok, vagy nem elég ember dolgozik ezeken. Ez is életszerű egyébként, okay. És ez is ugyebár egy része a profitorientáltságnak, hogyha a tech cégek nem fordítanak a mondjuk azt, hogy nem szándékolt károk elhárítására kellő anyagi és emberi erőforrást. De én is azt gondolom, hogy itt ezen túlmenően is láthatunk problémákat, tehát ahogy a politikai kampányok esetében is azt látjuk, hogy a dezinformációt hát ipari szinten terjesztő, de a Facebookon, vagy korábban a Google-on, most ott zárólagos megjegyzés, felfüggesztették a politikai reklámokat, ami szerintem nem probléma, de hogy rengeteget elköltött hirdetőket nem szívesen hallgattatta el a Facebook, meg a Google, nem szívesen vette le mondjuk a hirdetéseiket, és nyilván, hogyha valaki áll tudományos termékeket árul, akkor ő valószínűleg ugyanezzel néz szembe. Én azt gondolom, hogy itt nagyon komoly felelőssége vagy nagyon komoly szerepe lehet egyébként a politikai meg jogi nyomásgyakorlásnak, és egy kicsit bízom abban az európai törvényhozási folyamatban, meg kísérletben, ami egyébként éppen az ilyen jelenségeket akarja visszaszorítani. Ez most folyamatban van, tehát 4-5 év múlva tudjuk szerintem megmondani, hogy ezeknek volt-e valódi hatása, de az biztos, hogy ami ennyire egyértelmű, szembeötlő, sokan jelentették, cikkek vannak róla, és ennyire nyilvánvalóan deepfake, hát nyilván azért én azt gondolom, a Metának elég jó eszközei vannak arra, hogy a deepfake-et felismerje. És hogy én azt gondolom, hogy nagyon óvatosan kell azzal bánni megint csak, hogy azt mondjuk, hogy akkor minden deepfake takarodjon el a nyilvánosságból, mert ugyebár ez lehet művészeti eszköz is, hogy a filmeken megfiatalítják a szereplőket, vagy a már nem élő filmszereplőket emelnek be, és ezeket az emberek szívesen nézik, ezeket a filmeket. A képzelet az valahogy, ez, a képzeletnek van helye az emberi kultúrában, tehát nagyon sok, ugyebár a regények, a filmek, stb. Ezek mind a képzelet világában.
Igen, csak bocsánat, hogy közbevetem, csak közbe behoz olyan elemeket, mint mondjuk az indonéz választás 2008-ban meghalt diktátort hoztak vissza AI-jal, mint hogyha valóban ő keresné fel a választókat, hogy rá kell szavazni. Tehát, hogy itt ugye annyira összefolyik ez a két műfaj, vagy hát az, hogy mi pontosan, amit mondasz, hogy attól, hogy a művészetben, ami nem valóság, az művészet, attól amit a valóságban ugye ez egy...
Ez teljesen igaz, ugye, mert a politika abban a szempontból különleges, hogy a politika az nem mindig csak a valóságról beszél, mert mondjuk egy egy elkerülendő rossz valóságról, egy elképzelt valóságról, vagy egy utópikus jó valóságról. De én is azt gondolom, hogy a politikában alapvetően jó, ha ezeknek nem nagyon van szerepe, de ha mondjuk ráeresztenénk egy olyan tökéletes szoftvert, ugyebár a közösségi média oldalakra, ami minden deepfake-et leszedne, hát akkor leszedné ugyebár az ilyen kis kedves, idétlen deepfake-eket is, amiket elő lehet telefonon is állítani, ahol egy barátunk énekel, nem tudom, Michael Jackson számokat. És hogy kérdés, hogy ennyire kell-e egyébként korlátozni ugyebár egy technológia használatát. Tehát, hogy ezen a ponton lehet, hogy nincsenek könnyű helyzetben egyébként a tech cégek, de én is azt gondolom, hogy sokkal többet tehetnének, és ezek a nagyon egyértelmű csalási esetek, ilyenekkel szemben hatékonyabban felléphetnének, hogyha lenne rajtuk egy kicsit erősebb nyomás, és szerintem lesz egyébként. És ebbe a ugyebár az Európai Uniós törvényhozásnak is egyébként a nemzeti hatóságoknak nálunk, amennyire tudom, ez leginkább az NMHH körül összpontosul, is lesz kiemelt szerep, hogy ezeket az eseteket jelentsék, és utána nyomon kövessék a tech cégeknél, hogy ezeknek legyen valami következménye, ha meg nincs, akkor ezek a cégek elővehetőek. Úgyhogy ha itt kicsit optimisták vagyunk, én azt gondolom, hogy ez egy szabályozási és technikai kérdés, ami egyébként elben kellő akarattal megoldható.
Egy nagyon rövid jóslásra kérlek, tudom, hogy nem könnyű egy ennyire dinamikusan fejlődő sztori kapcsán, de ha 2026-os választásokig nem is megyünk el, az elkövetkező időszakban, magyar politikai időszakban szerinted mennyire lesz ez a bevett, amit most tapasztalunk, tehát, hogy hetente, akár naponta jönnek új hanganyagok, mennyire lesz nagy a zaj, vagy mennyire lesz az a tapasztalás ebből a pár hétből, hogy ebből inkább visszavesznek?
Ugye már itt egy folyamatos, tehát egy kísérleti laboratóriumban élünk, ahol mindenek a hatását egyfolytában mérik. És igazából a választókon múlik az, hogy ez mennyire marad így. Egyrésztről van ugyebár az a logika, hogy botrányra botránnyal kell válaszolni, ami egy ideig szerintem ezt napirenden fogja tartani. Ha jósolnék, én azt mondom, hogy még egy pár hónapig biztos, hogy lesznek további hangfelvételek, és lesznek majd fideszes, meg kormányoldai politikusokról is hangfelvételek, amelyek kijönnek, előjönnek, és hogy a végén ugyebár az emberek tényleg megvonhatják a vállukat, hogy most már főleg nem tudjuk, hogy mi van, és nem érdekel minket, és én inkább erre számítok, hogy ez az eszköz azért fog inkább kikopni, és szerintem a 2026-os választás lehet, hogy nem ez dominálja majd, mert hogy én meg vagyok róla győződve, ezeknek már nincsen olyan hatása, és ezt tárgyaltuk eddig, tehát hogy lehet, hogy más eszközökkel komolyabb hatást el lehet érni, de azt is látjuk, hogy itt azért van egy folyamatos, tényleg van egy folyamatos kísérletezgetés a kormányon, de és ha megnézzük a közvéleménykutatási adatokat, azért azokból az látszik, hogy hát itt van teendője a kormány oldalnak, hogyha meg akarják nyerni a következő választásokat. Hogyha ez az eszköz nem működik, akkor más eszközt fognak bevetni, de azt is tegyük hozzá, hogy itt nem csak a nyilvánosság eszközeivel élnek, hát látjuk most a választási rendszer átalakítására irányuló törekvéseket, látjuk ezt az egészen abszurd, szerintem ilyen kommentek szintjére lemenő törvényalkotási szándékot, ami a gyűlöletbeszéd visszaszorítására hivatott, de valójában inkább szerintem van, lehet egy ilyen elhallgattató hatása, szóval ezeket az eszközöket így csomagban érdemes nézni, szerintem ez a felvételesdi kiszivárogtatós, és stb. Ez ki fog kopni a politikából, és én azt gondolom, 2026-os választás előtt szerintem nem ez lesz az igazán meghatározó.
Legyen így tökéletes végszó. Krekó Péter, a Political Capital igazgatója, köszönöm szépen. Ez volt a Dezinformáció hatalma Krekó Péterrel és Benyó Ritával. Viszontlátásra.